Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi az örökké való Úr a mi szíveinket a mai vasárnap délelőttön ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk, Pál apostol rómaiakhoz írott levelében a 8. rész 15. versében. Istennek szent igéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből a 8. rész 15. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Krisztusban szeretett testvéreim, ha valaki rendszeresen olvassa a Szentírást, elámul annak kimeríthetetlen gazdagságán. De nem csak a teljes Szentírás gazdagságán, hanem ahogy olvassa az ember a Bibliát, néha egy-egy mondat kerül elé, amit lehet, hogy az első pillanatban nem ért, de megállítja az embert és gondolkodásra készteti, pontosan azért, mert érthetetlennek tűnik az ő számára. És mikor az ember benéz a mondat mögé, vagy akár egy mondat által rejtett kép mögé, egy egész világ, egy ismeretlen világ tárul föl előtte. Ilyen ez a mondat, amit most hallottunk, amiről bizonyos vagyok, hogy a jelenlévő testvérek között nagyon sokan ismerik. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Először is ez a mondat megállít, mert az általunk ismert logika a mai gondolkodásunkban nem igazán áll össze ennek a mondatnak a kapcsán, mert itt kétfajta lélekről beszél a Szentírás, a szolgaságnak lelkéről és a fiúságnak a lelkéről. És testvéreim, ha ma nem olvastam volna fel ezt a Szentírást, és azt mondom, mondjátok meg, mi a szolgaság lelkének az ellentéte, biztos, hogy a legtöbben azt mondták volna, hogy a szabadságnak a lelke. Mert ugye a szolgaságnak a szabadság az ellentéte. Milyen gyönyörű. Elrejtve egyetlen szó, mikor az ember felkapja a fejét. Mi is van itt? Hát itt van még egy olyan nemzedék, amelyik emlékszik idézőelvetett szolgaságnak az idejére, és van egy olyan nemzedék, amelyik megtapasztalta a szabadságot annak minden szépségével, meg nehézségével együtt. És azt mondja, hogy ti nem a szolgaságnak a lelkét kaptátok, és nem így folytatja, hanem a szabadságnak a lelkét, hanem a fiúságnak a lelkét, aki által mondjuk, hogy Abbá, Atyánk. Nos, testvéreim, izgalmas kérdés mindjárt az, hogy vajon a fiúság lelke többe a szabadság lelkénél. Mert ez óhatatlanul nekünk feszül, akik olvassuk ezt az igét. Azt is mondhatnám, hogy identitás kérdés. Nekünk keresztényeknek, hívő reformátusoknak, itt elrejtve, kik is vagyunk mi keresztények, és hogy vagyunk azok, akik vagyunk. Hát ezt a kérdést meg kellene fogalmazni, hogy kik vagyunk mi keresztények ebben a világban, és hát mi az, ami megkülönböztet, vagy elválaszt, ha jobban tetszik úgy a világtól? Azt hiszem, hogy ha egy pártatlan külső embert állítanánk, és az ránézne erre a világra, nem tudom, hogy ki tudná-e egyértelműen válogatni a keresztényeket a nem keresztények közül. És ti nem a szolgaságnak lelkét kaptátok, hanem a fiúságnak a lelkét. Pál apostol hallgatósága pontosan értette, hogy mit mond az apostol, mikor ezeket a szavakat mondja, legalábbis a hallgatóságának a többsége ott Rómában, mert ők ismerték a római jogot és a jogi örökbefogadásnak a procedúráját hozza fel példának Pál apostol, hogy hallgatóságával megértesse, hogy kicsodák ők, honnan jöttek és mivé lettek azáltal, hogy Krisztusban Isten örökbe fogadta őket az ő családjába. Nagyon érdekes, hogy egy képet használ az apostol, amely képről tudta, hogy ott van a világban, és ezzel próbálja, azt is mondhatnám, hogy egy profán képpel, egy ismerettel megmagyarázni, vagy eljuttatni hallgatóságához az evangéliumnak az igazságát. Mert szerette volna nyilvánvalóvá tenni az ő hallgatósága számára, illetve a Rómában lévő keresztjének számára, hogy micsoda kiváltság keresztjének lenni, az Isten családjába tartozni, Isten gyermekének neveztetni. És tudni azt, hogy az Istennek van hatalma az ember fölött is, nem másnak. Nos, testvéreim, egy kicsit kénytelen vagyok belemenni ebbe a római jogba, ugyanis a római jog szerint a családapának teljes joga volt a gyermekei fölött. Ha figyeltünk a Galatákhoz írott levélben, ott pontosan erről beszél, hogy bár ott az örökös, de jog szerint ugyanolyan, mint egy szolga. Mert az apjának a hatalma alá van vetve, formálisan örökös, jog szerint bizony azt kell csinálnia, amit az apja mond neki. Nos, teljes hatalma volt tehát az édesapának, illetve az apának a gyermekei fölött. Ezt úgy hívták a római jogban, hogy patria potestas. És ezzel a patria potestasszal került az egyik joghatóság alól a másik joghatóság alá egy gyermek. És két lépésben került erre sor, az egyik volt az úgynevezett emancipáció, a szót ismerjük csak más vonatkozásban a mai időben is. Ez azt jelentette, hogy az apa eladhatta a gyermekét a rabszolgának, ha netán az anyagi helyzete úgy hozta, amikor pedig javult az anyagi helyzete, visszavásárolhatta a rabszolgának eladott gyermekét. De nem a végtelenségig tehette, kétszer tehette meg ezt, ha harmadszor is eladta, a jog korlátozta, és többé már nem vásárolhatta vissza a gyermekét. Azt is mutatnánk, hogy az apai hatalom elvesztésével büntette azt az apát, aki harmadszor is eladta rabszolgának a gyermekét. Elvesztette a patria potestast, azt a jogosultságot, hogy ura legyen az ő gyermekének, pedig ez volt az úgynevezett adopciónak, az örökbefogadásnak az előfeltétele. A második lépés pedig az a vindikáció volt, ezt a szót is ismerjük talán. A jog érvényesítés. És itt az örökbefogadó egy hivatalos fórum előtt előterjesztette azt az igényét, hogy ettől kezdve ő akarja a patria potestast gyakorolni. És ezt az illetékes hatóság jóvá hagyta, vagy a bíróság, tanúk voltak erre, akik igazolták, és immár az ő joghatósága alá tartozott, az újonnan az örökbefogadott. Egy új patria potestas alá. Azt mondja Pál apostol, és ezt nagyon jól érti a római, a Rómában élő gyülekezet, testvére, ti is így kerültetek az Isten patria potestas alá. Hogy kivásárolt, az Isten kinyilvánította az igényét, arra, hogy ti a gyermekei legyetek, de nem csak kinyilvánította, hanem megváltott. Az ő fiában, Jézus Krisztusban ismerjük, nem aranyon és nem ezüstön, hanem az ő fiának vére hullása által. Így kerültünk mi is a sátán pátriá potesztásza alól, az Isten pátriá potesztásza alá. Az Isten kivásárolt, megváltott. A megváltás azt jelenti, hogy megszabadított. Kivet, nem más úr az életünk fölött, az Isten ellenes hatalom. Nem vagyunk kiszolgáltatva a sors kénye kedvének, hanem egy olyan hatalom van fölöttünk, aki a maga szeretetében, ahogy az apa óvja, védi a gyermekeit és részesíti az örökségében. No, ide hívott el és választott ki az atya. Kivásárolt. Ezt jelentő megváltott. Kivásárolt egy másik hatalom alól. És ez a római jogban tovább is ment. Azt jelentette, hogy mindenfajta nem csak kötelék vagy kapcsolat szűnt meg a régi családdal, hanem minden jogkövetkezmény, ha adósága volt annak az életnek, annak a fiatalnak, mert ugye nem csak jó dolgokat, nem csak jogokat, illetve a jogokkal együtt nem csak jó dolgokat, hanem nagyon sokszor adósságot is örököl az örökös. Mert az örökséget ma is így van, egybe kell elfogadni. A jóval és a rosszal. Nem lehet válogatni, hogy ez kell az örökségből, amaz nem kell. Így vagyunk testvéreim mi is az egyházban, mikor hozzuk és vállaljuk ennek a mi egyházunknak az örökségét, nem tudjuk kiválogatni, hogy ez kell az egyházból, az meg nem kell. Ezt meg tudják csinálni a mai kis egyházak, a szekták. Ők ezt csinálják, kiválogatják, hogy ez kell, ez meg nem kell. Mi nem tudjuk megtenni. Ahogy egy családban sem tudja megtenni senki, hogy kiválogatja belőle, ez a mi örökségünk, a jóval és a rosszal, az örömmel és a nehézséggel együtt, és vállaljuk. Mikor az örökséget elfogadjuk, akkor apáink, nagyapáink örökségét, a jót és a rosszat, mindent vállalunk. És ebben kell nekünk ezt az örökséget újraépíteni. Hát ez volt benne, megszűnik minden, ami régi. És egy teljesen új helyzetbe kerül. Az új családban örököse lesz az újonnan oda kerülő az atya minden vagyonának. És ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint azok a gyermekek, akik korábban benne voltak a családban. Ezt jelenti, hogy Krisztus által bekerülünk az Isten családjába, ugyanolyan örökösök vagyunk, mint maga az egyszülött fiú. Mert az Isten érte befogadott minket. Nos, kik is vagyunk? Identitás kérdés, mondtam az ige hirdetés elején. Ezek a keresztények, akik kikerültek a sátán hatalma alól, és bekerültek az Isten hatalma alá. A megváltottak, a szabadok, azt mondja Pál apostol, ti ott Rómában, lehet, hogy külső jogilag még rabszolgák vagytok, az Isten számára mindig szabadok. Akiknek örökségetek van, ugyanolyan örökségetek, mint Krisztusnak, aki nem csak meghalt, hanem feltámadott. Aki a mennyek országának dicsőségét, hatalmát adja nektek. Az örökkévaló Isten pátriá potesztásza alá tartozók vagytok. A szeretet hatalmának birtokosai és haszonélvezői. Mert utána nyúl olykor-olykor még az embernek a régi gazda, a sátán. Ugye mondtam, hogy kétszer el lehetett adni és visszavásárolni. Hányszor érzi ezt az ember az életében? Úgy gondoltam, hogy minden nehézséget magam mögött hagytam, és egyszerre utánam nyúl ez a váratlan hatalom. Ha valaki került kapcsolatba szenvedélybeteg emberekkel, az nagyon jól tudja, hogy mit jelent, amikor egy szenvedélybeteg úgy gondolja, hogy megszabadult mindenfajta kötöttségétől. Ahogy ők szokták mondani egymás között, megszabadultam, vagy tiszta vagyok már akár egy-másfél éve is egyszer, váratlanul utána nyúl a sátán. Ez többé nem szabad akarat kérdése, testvéreim. Hogy akarom vagy nem akarom, nem akar az ember visszamenni a romlásba. Csak az a hatalom, amelyik utána nyúl, az sokkal erősebb, hatalmasabb, legyőzi az emberi akaratot, ha jobban tetszik úgy, a szabad akaratot. Tehát a szabadság az nem szabad akarat kérdése. az ember életében nagyon sokszor, hanem jön a romboló hatalom, és utána nyúl az embernek, és egyszer ott van maga az ember áldozatként. De az Isten megváltott. Végérvényesen kimond a gonosz hatalma alól az ő egyszülött fia Jézus Krisztus vérehullása által, és átvitt egy másik hatalmi szférába. Az Atya, a mennyei jó Atya hatalma alá. Kiszabadított. De nem a szabadságra, a szabadság kiszolgáltatottságára, hanem az isteni hatalomnak a megtartó gyönyörűségére. Testvéreim, ha belegondolunk, és ennek a nemzedéknek, aki itt ül, jó részt van tapasztalata arról, hiszen alig negyed százada, hogy mögöttünk van az úgynevezett váltás, hogy mit jelent a szabadság. Vágyta mindenki a szabadságot, de nem tudom, ha összeveti egykori önmagával, ezt a szabadságot vártuk-e és vágytuk-e. A bizonytalanság szabadságát. Mert kijöttünk a szabadságra, csak éppen elengedtek bennünket, ahogy valaki egyszer bölcsen fogalmazott, szabadon idézem. Igen, hát ebben a világban szabad vagy ötcsillagos szállodákba luxus életet élni. Ez a te szabadságod, de ebben a világban szabad vagy a híd alatt nyomorultként meghalni, erre is szabad vagy. Mert senki nem nyúl utánad. Ez a szabadság. Hiába a szabadság, ha elvesz mögülle a biztonság. A Jézus Krisztusban adott szabadság nem az, hogy Isten kivesz valami alól, és aztán kidob a világ kiszolgáltatottságába. Ezt éltük át, ezt éljük át. Ezt élik át azok a fiatalok, akik nem találnak egzisztenciális lehetőséget, és vándorbotot akasztanak a vállukra, és tarisznyát, és mennek, most képletesen mondom. Az Isten nem erre a szabadságra hívott el, és szabadított ki az ő fiában, Jézus Krisztusban, hanem az új ember létre, amelyben az isteni hatalomnak a gyönyörűsége, annak a védő, a mennyei Atya védő szeretete, a megtartó ereje, a közösség megismerhető és átélhető. Gondoljatok csak bele, testvéreim, emlékszem, évekkel ezelőtt bejött hozzám egy fiatal ember, egy késő októberi vagy talán novemberi nap volt, emlékszem, nagyon hideg. Akkor szabadult hosszú évek után a szombathelyi börtönből. Gyerekkorából, hittanos emlékeiből még volt valami, hogy bemehető az egyházhoz. Bejött, bekopogott hozzám, és emlékszem, kijött a börtönajtón a szabadságba, volt rajta egy ing, egy vékony felső, és egy ilyen kopott szürke nadrág. És kellett volna menni, nem volt pénze eljutni Budapestig a vonatra. Emlékszem, elmentem, és régi ruháim között egy meleg pulóvert kerestem ki. Nem nagy dolog, de azt, amikor a szabadságba kiteszik az embert egyetlen szár ruhába, szép ez a szabadság, mint olyan, csak mit kezdünk vele. És mesélnek arról emberek, akik ott vannak rácsok mögött, hogy a legborzasztóbb nem az, hogy az ember kimegy innen valamikor, hanem amikor kimegy a szabadságba, várja őt ott valaki. A szabadság magánya az egy borzalmas dolog, testvérei. És nem tudom, érezzük-e annak a kérdésnek a feszültségét, amely az ige hirdetés elején volt, ugye, hogy a nem a szolgaság lelkét kaptátok, hanem a fiúság lelkét. És ha tegyen fel így a vége felé a kérdést, melyik több, a szabadság lelke, vagy a fiúság lelke? Jézus Krisztusban nem csak egy új életet, nem csak szabadságot nyer a gonosz hatalma alól az ember. És ez az, amiről Pál apostol beszél. Azt mondja, hogy ti nem csak szabadságot kaptatok, hanem szabadságot kaptatok a jóra. Annak felismerésére, hogy ti Isten fiai vagytok. kiváltságosok, megváltott közösség, Isten gyermekei, az ő családjának tagjai. Ne féljetek, ez az örökkévaló Isten minden nap veletek van. S ha ő van, akkor nem kell félni, ahogy a mai idők félelemmel vannak tele. Az Isten gyermekeinek nem kell félni, hiszen minden nap, hétköznap és ünnepnap benne van a megtartó hatalmas Istennek a szeretetébe. Testvéreim, az ige bizonságtétele szerint a fiúság lelke több, mint a szabadság lelke. Vegyétek a szívetekbe ezt az igazságot, vigyétek el magatokkal, és próbáljatok élni az ő dicsőségére. Nem felejtvén azt, hogy ti nem a szolgaságnak lelkét kaptátok a félelemre, hanem a fiúságnak a lelkét, akiben bizalommal fordulhattok Istenhez, és mondhatjátok, Abba atyám, édesatyám. Amen. Istenünk, mennyei jó atyánk, olyan világban élünk, amikor a szabadságnak a szépségét, parttalanságát és annak romboló hatását is érezzük. Látjuk ebben a világban, látjuk azt, hogy hogy hullanak szét a szabadság világában emberi kapcsolatok, családok, hogyan jutnak el emberek az anyagi jólétben a lelki betegségek legmélyéig, hogyan veszítik el minden reménységüket. Pedig sokan azt gondolták, és még mindig olyanok vannak, akik azt gondolják, hogy a parttalan szabadság az majd megoldja az élet minden nehézségét és kérdését. És az ember számára már itt a földön az üdvösséget hozza el. Megtapasztaltuk sokszor, ahogy látjuk kortársaink életén is, hogy a szabadság önmagában még semmi különös. Ezért is ígérted a te gyermekeidnek a szolgaság lelke helyett a fiúságnak a lelkét, akiben felépülhet egy új élet, egy új bizalmi viszony, egy új tudat, maga az új ember, ismervén azt, hogy aki átkerül a világ a sátán hatalma alól, a te mennyei hatalmad alá, annak az élete biztonságba kerül. És nem azért, mert a benned hívőket nem érik bajok ebben a világban, hanem azért, mert akik benned vannak, azok tudják, hogy mélység és magasság, jelenvalók vagy eljövendők semmi sem szakaszthat el attól a szeretettől, amely a te fiadban, Jézus Krisztusban van. Ezért a szeretetért jönnek a te gyermekeid, s jöttek ma is azok, akik emlékeznek az elmúlt emberi szeretetre, hogy újat kapjanak mennyei dicsőségedből, örökkévaló akaratod szerint, azt az örökséget, amelyet te Krisztusban nem csak ígértél, hanem el is hoztál a tieid számára. Szenteld meg őket most és életük minden napján. Különösen imádkozunk most egy fiatalabb testvérünkért, betegségéből való gyógyulásáért, szeretteiért, akik mellette vannak, különösen édesapjáért, édesanyjáért. Adj nekik lelkedből erőt, hitet, reménységet, azt a bizonyosságot, hogy te mindenben velük vagy, a te ígéreted szerint, megváltó gyermekedért, ami Urunk Krisztusunkért. Imádkozunk beteg testvéreinkért, akik betegágyban vannak, otthon vagy kórházban, hozzátartozóikért, szeretteikért. Imádkozunk azokért, akik elmentek nyaralni, baj ne érje őket. Imádkozunk azért, hogy valahol vannak, tőled el ne szakadjanak, hanem máshol, és mégis testvéri közösségben keressék, akarják a veled való közösséget, annak szépségét, az életadó szó reménységét és erejét. Imádkozunk gyülekezetünkért, imádkozunk a munkák jó végigmenéséért, amely itt a templomunk körül történik. Imádkozunk azért, ami előttünk van, a te akaratodban legyen, Szentelj meg minket, s fogadj el abban is, amit nem mondtunk ki hangosan, amit csöndben ne létteszünk. Hallgass meg a te fiadért megváltó úrunkért, Krisztusunkért. Amen.